Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A Győri Széchenyi István Egyetem hiánypótló képzést, modern technológiák és kiberbiztonság joga mesterszakot indít magyar és angol nyelven szeptembertől, amelyre február 15-ig lehet jelentkezni. A képzés során több olyan témát is érintenek, például a digitális gyermekvédelmet, amely a tervek szerint később önálló rövid képzésként is választható, elvégzése esetén mikrotanúsítvány szerezhető. A kiberbiztonságot érintő jelenleg legfontosabb kérdésekről és az új egyetemi képzésről Rozgonyi Ádám kérdezte Kelemen Rolandot, a Deák Ferenc Állami és Jogtudományi Kar adjunktusát.
A modern technológiák joga alatt értjük azokat az eszközöket, amelyek megjelentek az elmúlt két évtizedben, és a napjaink részévé váltak, itt akár a felforgató technológiákról beszélünk, IoT, okos eszközök, mesterséges intelligenciáról beszélünk, ezeknek a szoftverjog kérdéséről beszélünk, ezen a területen belül az elközigazgatás, médiaigazgatás kérdéséről beszélünk ezen a területen belül. Ma már a mindennapjaink része, de nem csak az egyénnek, hanem magának az államnak, a gazdasági szereplőknek is ezekre vonatkozó joganyagot járja keresztül ez a blokkja a képzésnek. Mi a kiberbiztonság az egy talán még speciálisabb rész ezen belül, hiszen valamilyen módon azért ezekhez a területekhez kapcsolódik. Itt pedig lenne szó, és erről szól a képzésnek ez a része, hogy maga a kiberbiztonság alatt hogy is definiáljuk, ami egy nagyon nehéz történet, hiszen ez egy nagyon-nagyon széles terület. Tetőle fel, mi ebbe beleértjük egyfajta amerikai mintára nem csak a hálózatbiztonságot, hanem a kognitív biztonságot is, és ennek megfelelően ez a része a képzésnek feldolgozza azt a nemzetközi jogi rezsimet, ami ezzel a kérdéskörrel direktben vagy valamiféle analóg módon foglalkozik, de ide az Európai Uniós joganyagot, de ez nyilván mind a két területre igaz, hiszen az Unió az egyik legjelentősebb szabályozó a mi esetünkben, amiről érdemes mindenféleképpen egy ilyen képzés esetén beszélni, de itt, ha már a kiberbiztonság, akkor itt lesz digitális gyermekvédelemre vonatkozó joganyag, bűnmegelőzés, büntetőjogi terület, kriminalisztika, már elkövetett bűncselekményeknek ugye a felderítésével, forenzikus részével foglalkozó tárgy, de lesznek nemzetbiztonsági, védelmi jogi, kiberbiztonsági stratégiák, társadalmi reziliencia, de az ágazati kiberbiztonsági szabályok is meg fognak jelenni, adatvédelem meg fog jelenni a képzésben, tehát az egy ilyen nagyon összetett módon állunk hozzá mind a két részhez. Egyfajta módon azt azért hozzá kell tenni, hogy az a modern technológiák vonatkozó joganyag kiszolgálja azt a kiberbiztonsági részt abban, hogy azért végső soron maga ez a kiberbiztonság az, ami a legélesebb része ennek a történetnek, és ezért van azt, hogy a harmadik blokk az informatikai, ebben a képzésben egy mérnök informatikai képzési struktúrában is megtalálható tárgyak kerültek beépítésre azért, hogy azok a szakemberek, akik kikerülnek, azok ne csak a jogi oldalát lássák ezeknek a képzéseknek, hanem legalább minimális, de azért annál talán magasabb szintű informatikai tudással is rendelkezzenek, mérnöki tudással is rendelkezzenek, hiszen így tudnak egy komplett tudással rendelkezni ezen a területen, ami hasznos lehet a bármelyik munkáltatónak a következő évtizedekben, hiszen egyre inkább eltolódunk ebbe a digitális tér irányába, és a nagy előnyök mellett azért a veszélyek, hátrányok legalább ugyanígy fel kell készülni, és ezt teszi ez a képzés is.
Hogy mondjam, ez egy égető kérdés, hogy hogyan reagál az állam és a különböző szereplői vállalkozások a kiberbiztonságot érintő kihívásokra?
Abszolút. Ha a statisztikai adatokhoz fordulunk, akkor azt kell látni, hogy például az FBI-nak a jelentése, de akár több ilyen, akár az Interpol is elől ide lehetne hozni, azt látszik, hogy évről évre szinte duplázódik a kiber támadásokból eredő kárnak a mértéke, és ezek már dollármilliárdos nagyságrendű történetekről beszélünk, de Magyarországon is az STFH többször elmondta azt, hogy már 100 milliós nagyságrendű éves károkról lehet beszámolni a területen. Nem véletlen, hogy az Európai Unió az új hálózatbiztonsági irányelvében már kiszélesíti azokat a szervezeteket, akire vonatkoznak ezek a minimális szabályok, amiknek meg kell felelni. Magyarországon ez körülbelül 2600 vállalkozás lesz gazdasági szereplő, úgyhogy ez nagyon égető probléma. Az állami oldalról, meg hogyha csak megnézzük a orosz-ukrán háborút és az előtte lévő 7 évnyi időszakot, ami egy ilyen hibrid konfliktusnak az időszaka volt, akkor ott is látható, hogy már az államvédelmi rendszerében is egy akut kérdésé válik, hiszen a támadó oldal, azok az államok, akik ezeket a hibrid eszközöket használják, azok a másik nem csak a közvetlen ellenfele vagy ellensége támadják így, hanem a geopolitikai ellenfeleket is, nem csak olyan volumenű támadásokra kell gondolni, ami megsemmisítő erejű, hanem kisebb, dezinformáló, gazdasági szereplőt támadó történetekről, itt például az amerikai elnökválasztás 2016-ban, de a sárga mellényes küldetése 2018. Franciaország mind mögött volt egy külföldi állami szereplő, és nyilván ezekre reagálnia kell az államoknak, de ugyanilyen hálózat biztonsági területen is, hogyha már ne csak a kognitív biztonság oldaláról, hanem a hálózatbiztonság oldalára, ugyanilyen módon azért ilyen zsaroló vírus támadásokat számtalan fel lehetne sorolni, ami államokhoz kötődik az elmúlt egy évtizedből, úgyhogy igen, állami oldalon is legalább ennyire akut a helyzet, és figyelni kell rá, nem véletlen, hogy mindegyik állam építi ki az ilyen fajta képességeket.
Tehát már minden bizonnyal már rég nem elég az, hogy egy számítógépen van egy vírusírtó program, tűzfal, tehát ezen támadásokat ezek a biztonsági védelmi rendszerek, ezek már ugye messze nem képesek kiszűrni?
Én jogászként az informatika oldalához kevésbé értek, de az egyértelműen látszik, hogy nyilván vannak olyan rendszerek, amihez sokkal összetettebb módon kell hozzáállni. A másik oldal az, hogy sajnos a társadalmi tudatosság ott áll, hogy azért az informatikusok többsége nagyon boldog lenne, hogyha az embereknek a java része használna vírusírtót, és ezeket a vírusírtókat frissíteni is, mert erre vonatkozó felmérések is azt mutatják, hogy azért a társadalomnak az 50, majd 60%-a nem használ, vagy ha használ, nem frissíti rendszeresen ezeket a vírusírtókat, úgyhogy lehet fenn vírusírtó, hogyha nem frissítjük az adatbázist, ugyanúgy ki vagyunk téve az ilyen támadásoknak. De hogy itt a társadalmi tudatosság, a rezilienciának a fokozása is egy nagyon-nagyon fontos állami feladat, meg nyilván a belső oldalról az egyes gazdasági szereplőknek is nagyon fontos. Ezt a COVID alatti bezártság, home office, otthon tanulásos dolgok azért ezt nagyon szépen megmutatták, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk az ilyen támadásokkal szemben. Úgyhogy nyilván van ennek egy informatikai oldala is, de másik oldalról az egyének a tudatosítása, nevelése is egy nagyon-nagyon fontos része ennek a történetnek.
Ugye, akik a Széchenyi István Egyetem új mesterképzését majd elvégzik, okleveles modern technológiai és kiberbiztonsági jogi szervező végzettséget szereznek, ők egyrészt hol helyezhetnek el, és mit csinálnak majd a gyakorlatban, miből áll majd várhatóan a munkavégzésük?
Abból adódóan, hogy ők ugye nem csak klasszikus jogi dolgokat tanulnak, hanem informatikait is, ezért ők alapvetően el tudnak látni egy vállalkozáson belül informatikai feladatokat is. Nyilván nem a legmagasabb tudásszintű feladatokról beszélünk, de hogy az alapnál azért lényegesen magasabb szintű tudással fognak rendelkezni. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy, és ez tapasztalható már Nyugat-Európában, de Lettországtól, Észtországon keresztül, az Egyesült Államokban is számtalan olyan képzés van, mert felismerték azt, hogy nem elég az, hogy informatikai tudás van, nem elég az, hogy van külön jogi tudás, vagy a kettőt össze kell csatornázni, és ezek a hallgatók, akik ezt elvégzik, pontosan erre lesznek képesek, hogy van olyan informatikai tudásuk, hogy értik és tudják használni ezeket az informatikai rendszereket, a védelmi oldalát is, másik oldalról viszont tudják, hogy milyen jogi szabályozás vonatkozik erre, és azt is tudják értelmezni. Így magukat a rendszereknek a felkészítését, a jogszabályi megfelelőségét is tudják garantálni, részt tudnak venni az ilyen szervezeteknek a belső szabályozóinak a kidolgozásában, tudják majd azt, főleg a büntetőjogi tárgyaknak köszönhetően tudják azt, hogy mit kell tenni akkor, hogyha támadás éri a rendszereiket, hogy kihez kell fordulni, és itt azért a magyar szóhasználatban a nemzetbiztonsági tárgy is fontos, hiszen azért vannak olyan infrastruktúrák, amik ezekhez a szervezetekhez tartoznak, hogy tudják azt, hogy támadás előtt milyen protokollokat kell felépíteni, hogyan kell működtetni ezeket a rendszereket, tudják azt, hogy mi van akkor, hogyha támadás éri őket, akkor utána is, vagy közben mit lehet tenni, és utána kihez, milyen szervezethez kell fordulni. Ez lesz az alapvető feladatuk, úgyhogy igazából szinte minden területen el tudnak helyezkedni, ez akár gazdasági, akár állami, hiszen ilyen képességekkel rendelkező szakemberre a következő évtizedekben abszolút szükség lesz, már ma is szükség van. Lásd például a hálózatbiztonság irányelve, azért az EU-nak elő is írja, hogy ezt a készséget minden olyan vállalkozásnak, ami érintett a szabályozásban, a szabályozás hatály alá esik, azoknak meg kell felelni, és az is egy ilyen készség, hogy ezeket az embereket, vagyis a saját munkavállalóikat is folyamatosan képezniük kell, hát akkor a legegyszerűbb képezni, hogyha van egy olyan alaptudása, amire rá lehet építeni, sőt, nem mindegy, hogy miről indulunk, egyszerűbb felépíteni egy munkavállalót, hogyha mind a két területhez ért, nem pedig vakfoltok vannak az ő tudásában.
Kelemen Rolandot, a Deák Ferenc Állami és Jogtudományi Kar adjunktusát hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést Kelemen Rolanddal, a Deák Ferenc Állami és Jogtudományi Kar adjunktusával, a Győri Széchenyi István Egyetem új, modern technológiák és kiberbiztonság joga című képzéséről. A riporter Rozgonyi Ádám.
Egyébként, tehát mesterszakról lévén szó, valamilyen bemeneti feltételeknek bizonyára meg kell felelniük a majdani hallgatóknak. Milyen képzési előzményekkel lehet jelentkezni a mesterszakra?
Alapszakos diploma az elvárás, nem szűkítettük be semmilyen alapszakos diplomára. Abból adódóan, hogy nyilván rendőrtisztek, az igazgatási szakosok, de a mérnök szakosoknak is egy hasznos tudást ad hosszú távon, de az alapdiplomából adódóan bárhonnan lehet jönni, ami alapszakos diploma. Nyilván a saját magunk, és ez most a jelentkezői oldalról, nyilván azért érzi azt egy olyan alapszakos diplomával rendelkező, hogy itt azért informatikai készségeket kell, és másik oldalról jogit, hogy azért valamiféle határterületről a legszerencsésebb jelentkezni, de nincsen megszorítás alapvetően erre, de nyilván ezek a legszerencsésebb beletek, hogyha valamilyen igazgatási, jogi jellegű, vagy pedig informatikai jellegű alapdiplomáról beszélünk, de összességében nincsen megszorítás.
Egyébként milyen érdeklődésre számítanak? Már látszik-e valami abból, hogy majd később hány hallgató jelentkezhet erre az új képzésre?
Darabszámot hadd ne mondjak. Azt látszik, hogy mind az Edutus, mind az a nyílt napon, mind pedig a budapesti felvételi kampány esetében voltak direkt kérdések már a képzésről. Én is több e-mailt kaptam az utóbbi napokban, akár a már az egyetem alapszakos szakjaira járó hallgatóktól, akár külső szereplőkről, hogy indul-e, milyen struktúrájú lesz a képzés és a többi. Úgyhogy alapvetően azt várjuk, hogy nyilván a mesterszakos képzésekhez mérten egy normál, elindítható mennyiségű hallgatóval el tudjuk kezdeni, akár magyarul és angolul is a képzést ősztől, de darabszámot nem tudok mondani abból adódva, hogy nyilván látnunk kell nekünk is ebben jövő számokat majd az első képzésre, vagy az első évre, aztán majd utána okosabbak leszünk mi is ebben.
Igen, az, hogy ugye angol nyelven is elvégezhető ez a képzés, azt is jelenti, hogy akár külföldön is elhelyezkedhetnek majd az ezen a mesterszakon végzett hallgatók a későbbiekben?
Én alapvetően úgy gondolom, hogy igen, mert hogy a kiberbiztonságra és a modern technológiákra vonatkozó joganyagok az, amik legkevésbé nemzeti karakterisztikájuk. Mert ebben az esetben azért a legtöbb szabályozónak, ahogy mondtam, az Európai Unió az egyik legfontosabb jogforrása ennek a területnek. Nyilván ad egy olyan fajta alapszabályozást, ami a többi állam esetében is kritériumként jelenik meg. Úgyhogy ezért ez az olyan képzés, ami legkevésbé a nemzeti jogra támaszkodik, így tudják alkalmazni a megtanult elveket, rendszereket külföldön is. Az informatikai része meg univerzális, a rendszerek azok ugyanúgy néznek ki nyilván itthon is, meg külföldön is. Ezért úgy gondolom, hogy igen, ez abszolút alkalmazható tudást ad külföldön is ez a képzés.
valaki például ügyvéd szeretne lenni, akkor ezek az ismeretek is hasznosíthatók lehetnek praxisa során?
Hát ugye az ügyvédkedéshez mindenféleképpen jogászdiplomát kell szereznie, az osztatlan képzés az elengedhetetlen. Hogyha utána ő még egy mesterszakra beiratkozik, ami azért nem túl sűrűn fordul elő, akkor nyilván igen, mert hogy ezek speciális területek, amiket kevésbé érint a jogászképzés, mert hogy az azért egy tradicionálisabb, nehezebben mozduló képzési rezsimet jelent, de csak érintőlegesen férnek bele ezek a kérdésterületek. Még itt azért jobban részletesebben áttárgyalják ezeket, de mivel tavaly ősszel indítottunk egy kiberbiztonsági szakjogász képzés is, és egyes tárgyak nyilván az egy levelezős típusú rendszer, egy posztgraduális képzés, nem egy 14 hetes, nem 4 fél éves felépítésű kurzusról van szó, ezért nem tud annyit adni, mint egy mesterszak, de azért a szakjogászi képzés is végzett jogászoknak tud adni egy olyan plusz tudást és információ mennyiséget, tudnak hasznosítani. Talán egy jogász esetében ez a szerencsésebb út, de hogyha új mesterképzést is megcsinál, akkor abszolút olyan tudást fog kapni az informatikai dolog miatt, amit egyáltalán nem tanulunk jogász hallgatóként, de az érintett területek miatt is, hiszen azok is csak ilyen, ahogy mondom, érintőlegesen jelennek meg a jogászképzésben.
Még egy technikai jellegű információ, hogyan lehet jelentkezni a képzésre?
Klasszikus módon a felvi.hu rendszerén keresztül, ugye, hogy egy bármelyik másik mesterképzésre úgy lehet jelentkezni. Erre is nincs különbség.
Nyilván ponthatárok is ugye ehhez fixen feltételt szabnak, illetve dokumentumokat kell mellékelni, stb. De erre nem árt odafigyelni, ugye, február közepéig.
Hát ugye nyilván itt az alapszakos diploma az, amit igazolni kell, vagy most ugye a jelentkezésnél, vagy a szokásos módon, ugye van az időszak, amire fennáll ezeknek az igazolásoknak a csatolása. Egyéb feltételek igazából csak ténylegesen a szokásos módon a felvételi rendszeren keresztül való jelentkezés szükséges. Nincsenek szerintem egyéb olyan kritériumok, ami olyan volna.
Kelemen Rolandot, a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar adjunktusát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Minden területen kismértékben csökkent a feltárt hiányosságok gyakorisága a téli szezonális ellenőrzés sorozat során, számolt be az Inforádiónak az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára. Kalapos Mihály kérdezte Nobilis Mártont.
16. éve csináljuk ezeket a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzéseket. Ezek a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzések arról szólnak, hogy vannak olyan termékkörök, amik egy adott ünnephez, egy adott időszakhoz kapcsolódnak, és ezekben az időszakokban nagyobb mennyiségű fogy. A téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés esetében ugye a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó termékeket, illetőleg a karácsonyi vásárokat vizsgáltuk, és mindig mellé teszünk egy olyan extrát, amit éppen pluszban vizsgálunk, például a nyári szezonális ellenőrzésnél vizsgáltuk a lovastáborokat, most a télinél pedig a madáreledeleket, hogy ezeknél is betartják-e a szabályokat. Ezek az ellenőrzések, ezek elsősorban a figyelemfelhívásról szólnak, arról szólnak, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az élelmiszerbiztonság akkor is fontos, amikor nagyobb mennyiség fogy, és fontos az, hogy a kereskedők, a feldolgozók, a gyártók, azok ne menjenek a mennyiséggel a minőség rovására. Ebben szerencsére egy folyamatos javuló tendenciát látunk, javuló statisztikai adat jött ki, 1342 darab ellenőrzést végeztünk. Voltak természetesen apró hiányosságok, ilyenek például, hogy a minőségét megőrzi, az már lejárt. Ez nem azt jelenti, hogy egy élelmiszer romlott lenne, hanem azt, hogy a minősége megváltozik. De fontos az, hogy, mint mondtam, a mennyiség nem menjen a minőség rovására, és az élelmiszerbiztonságot megtartsuk ezekben az esetekben is.
Milyen hiányosságokat tapasztaltak még, amikre fel kellett hívni a figyelmet, vagy ami miatt akár bírságot is kellett kiszabni?
Például, amit így most eszembe jut, a piacok és a vásárok esetében találtunk olyan hiányosságokat, hogy nem voltak rendesen bejelentve a dolgozók a pénzkezelés után nem fertőtlenítették a kezüket, és úgy nyúltak élelmiszerhez. Hűtést azt nem rendesen végezték. Ugye ezek nem nagy hiányosságok, ezek kisebb hiányosságok, azonban rendkívül fontos, hogy ezekre is felhívjuk a figyelmet. Ugye itt a büntetés is szóba került, ez nem elsősorban a büntetésről szól, hanem arról, hogy figyelmet hívjuk fel. Ezt mi sem jelzi jobban, hogy a tavalyi évben kb. 15 millió forint bírságot szabtunk ki. Ebben az évben ugye nem zárult le még minden eljárás, tehát ez nem egy végleges szám, de kb. 6 millió forint bírságot szabtunk ki eddig.
Nobilis Mártont az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Grébics pihenőhelynél egy kamionról burkolatra hullott vasdarabok miatt torlódott a forgalom a napokban. A Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT Facebook oldalán azt írta, 40-50 autó kapott defektet az érintett szakaszon. Borbély Zoltán közlekedési szakjogász szerint az eset kapcsán közlekedésbiztonság elleni bűncselekmény gyanúja is felmerül, a kártérítési felelősség viszont egyértelmű. A riporter Kalapos Mihály.
Az első és legfontosabb kérdés az, hogy valósult-e meg bűncselekmény az eset kapcsán, hiszen a közlekedés biztonság elleni bűncselekmény akadály létesítésével gondatlan alakzata is létezik. Tehát ilyenkor ugye a járművezetőnek meg kell győződni arról, hogy például a rakomány nem esik el-e például a platóról vagy a teherautóról, és ebben az esetben a járművezetője akár büntetőjogi felelősséggel is tartozik. Önmagában a közvetlen veszélyhelyzetért is, de itt ugye nem veszélyhelyzet volt, hanem sok és súlyos anyagi kár keletkezett. Ebben az esetben azért ezt érdemes mérlegelni, mert ugye itt vannak kamerák az autópályákon, és valószínűleg ki lehet deríteni, hogy melyik teherautóról hullott le ez a fém hulladék. Meg kell nézni, hogy van-e ennek büntetőjogi vonatkozása. A kártérítési vonatkozása az egyértelmű, tehát teljesen egyértelmű, hogy a szállító cég kártérítési felelősséggel tartozik a károsultaknak, de az 1988. évi egyes törvények közötti közlekedésről szóló törvény az útburkolat állapotáért a közút kezelőjét teszi felelőssé. Természetesen az ilyen hirtelen leesett tárgyaknál nem lehet azt mondani a közút részéről, hogy mindenhova elhárító berendezéseket, vagy esetleg valami más visszatartó berendezést lehet helyezni, hiszen ettől nyilvánvalóan a közút mindent megtesz, ami tőle elvárható. Viszont az, hogy meddig van az úttesten a jelzés után, ez már vizsgálható, hiszen hogyha ott van az úttesten mondjuk több óráig, akkor már felvethető az útközelő felelőssége is. De ebben az esetben én azt gondolom, hogy a közút azzal, hogy tulajdonképpen a károsultaknak lehetőséget biztosít arra, hogy bejelentsék a károkat, és adott esetben még az is lehet, hogy valamiféle kártérítést is folyósít, utána vízkereseti joga van az okozóval szemben. Tehát a valódi okozóval szemben ő megtérítheti az által kifizetett kártérítést.
Tehát végső soron majd a kamion vezetőjének kell kifizetnie az összes autó, tehát ennek a 40-50 autónak a kárát, ugye, mert hogy ezek az autók defektet kaptak.
Igen, a kártérítési felelősség az ennyire nem egyszerű, mert hogyha ez a kamionsofőr ez alkalmazottként vagy munkavállalóként vezette ezt a kamiont, akkor az alkalmazottért való felelősség alapján a cég is perelhető. Ugyanakkor, mint említettem, az mindenképpen a sofőr felelőssége, hogy az elindulás előtt ellenőrizze a rakományt. Tehát, hogyha onnan lehullik valami, és nem megfelelően van rögzítve, akkor a sofőr esetleg még az, aki a nap elején elindítja ezeket a sofőröket, az is tartozhat felelőssége, de általában azért a sofőrnek ellenőrizni kell a rakományt, illetve azt, hogy megfelelően van-e rögzítve.
Borbély Zoltán közlekedési szakjogást hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Csomagokat és utasokat szállított az a román férfi, akinek autójában kábítószert és több 10 liternyi alkoholt is találtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal járőrei Hegyeshalomnál. Az ügy részleteiről Rozgonyi Ádám beszélgetett Juhászné Prantner Etelkával, a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatóságának sajtóreferensével.
Kollégáim ezt a román kis buszt, ami egy utánfutót is vontatott maga után, az M1-es autópályáról terelték le egy kontrollra, és amikor átvizsgált, ugye a férfi 8 utast is szállított, illetve postacsomagokat. Itt nem a klasszikus postai csomagokra kell gondolni, hanem általában Romániából a családok, a külföldön dolgozó rokonaiknak adnak fel csomagokat, és akkor ezt így elviszi tulajdonképpen ez a fuvarozó. És itt is egy ilyen szállítmányról van szó. Amikor átvizsgálták a kollégák, akkor egészen a plafonig tele volt különféle számozott dobozokkal a raktér. Amikor ezeket a dobozokat átvizsgálták, akkor az egyik dobozból 50 liter ismeretlen eredetű alkohol termék került elő, illetve egy másik dobozból, ami 23-as számmal jelölték, abból pedig egy fekete kabátnak a zsebéből 4 üvegfiola. Kollégáim megnézték az üvegfiolákat, és látták, hogy ilyen apró fehér golyócskák vannak benne, és felmerült a gyanú, hogy ez esetleg kábítószer lehet. Elvégeztek egy gyors tesztet ezeken a golyócskákon, és kiderült, hogy amfetamin tartalmúak. Jövedéki törvénysértés miatt indítottak eljárást az alkoholtermék miatt, illetve a kábítószer alapos gyanúja miatt pedig értesítették a rendőrséget, és a sofőrt, az utasait, a járművet átadták további eljárás lefolytatására.
Nyilván ez alkohol és kábítószer csempészésnek minősül, de ugye nyilván kisebb mennyiségben talán átvihető a határon bizonyos alkoholos ital, mennyiség, mik a szabályok erre nézve?
Igen, nagyon fontos, hogyha azt szeretnénk, hogy utazásunk felhőtlen legyen, akkor mindig érdemes tájékozódni az utazás szabályairól, illetve a célországban lehetnek még plusz olyan egyedi szabályok, amit szintén érdemes előtte utána nézni. Tehát azt kell tudni, hogyha unión belül kívánunk utazni, akkor alapesetben saját célra vagy ajándékba vásárolt legtöbb dolgot szabadon utazhatjuk, ha például autóval vagy busszal indulunk, de vannak olyan termékek, amelyek engedélykötelesek, vagy mennyiségi korlátok alá esnek. Ilyen mennyiségi korlát alá esik például unión belül a cigaretta, tehát unión belül 800 szál, vagyis 40 doboz, ez 2 karton cigiről beszélünk, ennyit vihetünk magunkkal, vagy 1 kg fogyasztási dohányt, sörből például 110 litert, borból 90 litert, 22 térfogat százaléknál nagyobb alkoholtartalmú italból 10 litert vihetünk. Ugye itt az úriember, tehát 50 liter volt nála azon felül, ami megengedett. Illetve nagyon fontos, hogyha ilyen jövedéki terméket viszünk magunkkal, akkor érdemes valamennyi, tehát amilyen okmányt kaptunk róla, számlát, nyugtát, egyebet, azt érdemes magunkkal vinni, de akkor sem lehet a megengedett mennyiségen felül több. De például, ha valaki folyamatos orvosi kezelés alatt áll, folyamatosan gyógyszert kell szednie, akkor célszerű, hogy egy orvosi igazolás legyen nála, mert legfeljebb 90 napra elegendő vényköteles gyógyszert lehet magával vinni utazása során. Ami még nagyon fontos egy utazási szabály, hogyha valaki házi kedvenccel utazik. Akkor házi kedvenccel csak érvényes állatútlevéllel lehet utazni, amelyet általában a lakóhely szerint illetékes állatorvos állít ki. De vannak speciális szabályok is, ilyenek például a vadon élő állat és növényfajok, az ezekből készült termékek, trófeák, teknős páncél, elefántcsont, különféle preparátumok, dísztárgyak, övek, ezek engedély nélküli behozatala esetén akár természetvédelmi bírság és több évi szabadságvesztéssel is felelhet az a személy, aki nem tartja be ezeket a dolgokat. Ami még nagyon fontos, a jövedéki, tehát hogy itt is az úr, aki az 50 liter alkoholterméket szállította, ugye egy jövedéki törvénysértésért is felelni fog. A kábítószer az egy plusz, ez majd a rendőrség hatáskörében ez bűncselekménynek minősül, de aki illegálisan csempész jövedéki termékeket, mint például alkohol, cigaretta, ott a bírság is elég magas, hiszen az adómértékének kétszerese, de ötszöröse is lehet akár, és minimum 30 ezer forint. Itt körülbelül, hogyha ez az első ilyen esete ennek az úriembernek, akkor olyan 250 ezer forint körül lehet ez a bírság. Ha valaki például unión kívülről érkezik, ott megint teljesen mások a szabályok, hiszen ott összesen 40 szál cigaretta lehet nála, ez két doboz, vagy 50 g fogyasztási dohány, sörből 16 liter. Úgyhogy mindenképpen azt javasolnám, hogyha valaki valahova utazik, mindenképpen nézze meg, akár a NAV honlapján, ott vannak ezek a szabályok, illetve minden esetben a Magyar Nagykövetségnek a honlapján érdemes utazás előtt tájékozódni, plusz a célországnak megnézni a speciális szabályait.
Milyen büntetésre számíthat tehát az a román férfi, aki nem csak kábítószert, hanem ugye több tíz liternyi alkoholt is át akar csempészni hegyes halomnál?
Az alkohol miatt jövedéki törvénysértésért fog felelni, amint említettem, ez több százezer forint bírsággal jár. A kábítószer behozatala, illetve csempészete, az pedig bűncselekménynek minősül, ami majd a későbbiekben derül ki, hogy pontosan milyen anyagról van szó, és akár börtönbüntetésre is számíthat.
Juhászné Prantner-Etelkát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatóságának sajtóreferensét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.